a nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után, itt a Trend FM-en.
Jó estét kívánok a mikrofonnál, Nagy Károly, a nap vendége pedig Molnár Dániel, a Makronom Intézet Senior makrogazdasági elemzője. Jó estét!
Jó estét!
Gazdasági növekedési várakozásokról fogunk beszélni, meg persze arról, hogy hogy látjátok a következő időszakot ebben az évben, és hát előzetesen beszélgettünk, hogy azért jó nagy meglepetést okozott az az adat, amit ismerünk a magyar GDP-ből, a második negyedév, ami negyedéves szinten visszaesés mutatott, és persze van éves szinten egy növekedés, de hát ez nem az a szám, mint amire várt akár a kormányzat, de hát akár gondolom a gazdasági szereplők. Mennyire kellett emiatt a második negyedéves már ismert adat miatt brontani az előrejelzést? Egyáltalán milyen növekedési várakozásokat láttok erre az évre?
A második negyedéves GDP adat az hideg zuhanyként érte a kormányzatot is, valamint az elemzőket is. Előzetesen negyedéves alapon 0,6%-os növekedés vártunk, ehhez képest volt visszaesés. És emiatt az éves ráta is kisebb lett, mint korábban prognosztizáltuk. Az, hogy a második negyedéves alapon visszaesett a gazdaság, az az egész éves ütemre kihat. Egy alacsonyabb szintről kellene tovább nőni a harmadik, negyedik, negyedévben a gazdaságnak. Visszaemlékezhetünk, hogy tavaly év vége fele még azt is megvalósíthatónak tartottuk, hogy idén 4% körül növekszik a gazdaság.
De utólag ez egy jó optimista becslés volt.
Igen. Ami elsőként meglepetést okozott, az a külső kereslet gyengelkedése. Tavaly év második felében, amit mi GDP szinten jóval később látunk, begyűrűzött a magyar gazdaságba is a német gazdaság problémái, a gyenge külső kereslet, ez pedig az év elején 3% alá vitte vissza a prognózisokat. Ugyanakkor a második negyedéves GDP adat még egy visszavetést eredményezett. Most már inkább azt mondhatjuk, hogy ilyen 1,5-2% között lehet a gazdasági növekedés. A legfrissebb előrejelzésünk 1,8%-os éves alapú bővülést tartalmaz.
Egy ilyen második negyedév után ez hogy jöhet össze? Mik, amik akár a harmadik negyedévre, amit nem láttunk, amik megtörténhettek, most már lassan múlt időben beszélhetünk, és mi az, ami a negyedik negyedében még történhet, ami azért valamelyest kozmetikázhatja még az évet?
Ami eddig látható a GDP-n belül, hogy a fogyasztás az növekszik. Itt az első fél évben is 4% körüli bővülés történt, emögött a reálbérek emelkedése húzódik meg, 9% fölött van a reálbérek növekedés, és ez várhatóan egész évben is fennmarad. Ez javítja a jövedelmi helyzetet. Másrésztről viszont ott van az óvatossági motívum. A háztartások még mindig óvatosak. Félnek a jövőtől, nem tudják, hogy milyenek a kilátások, tartósan lesz dinamikus bérnövekedés és a jövedelmi helyzet javulása, valamint még több háztartás is most tölti vissza a korábbi években a válságok, koronavírus, inflációs sok idején felélt tartalékait. A jövedelmük egy részét nem elfogyasztják, hanem megtakarítják. Emiatt van az, hogy hiába van 9%-os reálbérnövekedés, a fogyasztás csak 4%-kal emelkedik.
Mondjuk ez egy természetes reakció, tehát szerintem ez egy nem túl rossz reakció. Nem hiszik még el azt az inflációs számot, ami hónapról hónapra kijön, akár a KSH adataiból, vagy akár a jegybank előrejelzéseiből, egyszerűen más az inflációs érzet? Ezért is a nagyobb megtakarítás?
Igen, a háztartásoknak, a lakosságnak a memóriája kicsit máshogy működik, mint a KSH módszertana. Tehát a KSH felmér egy adatot, és tudja, hogy mennyi volt egy évvel ezelőtt. Viszont ami a lakosság fejében van árszint, az nem feltétlenül az egy évvel ezelőtti érték, hanem egy jóval korábbi adat, amit megszoktak, tehát hogy éveken keresztül nagyon kicsi volt az infláció, megszokták, mi az az árszint, ahhoz viszonyítanak. Tudják, mennyi egy kiló kenyér, volt egy nagy inflációs ugrás, és a fejükben ez az ár még nem állt át. Még mindig a korábbi alacsonyabb árszintre emlékeznek, és hiába mutatja ki a KSH, hogy volt egy minimális élelmiszer áremelkedés, ők, amihez még viszonyítanak, az egy jóval alacsonyabb árszint. Tehát itt el kell tennünk ilyen hosszabb időnek az infláció után, amíg az emberek fejében átáll a gondolkozás a tényleges árszínvonalra. Tehát ez lehet egy tényező még mögötte.
Mi az, ami most látható egyébként a gazdasági állapotból? Említetted pozitívként a lakossági fogyasztásnak a nem túl erős, de azért emelkedését. mi az, ami még a harmadik, meg a negyedik, negyed évben legalább pluszba hozhatja a GDP-t?
A beruházások voltak azok a tényezők, amik jelentős visszaesést okoztak. Tehát a beruházásoknál történt az a váratlan esemény, ami miatt át kellett írnunk az előrejelzéseinket. Itt a második negyedéves adat éves alapon is jelentős, közel 20%-os visszaesést eredményezett, de negyedéves bázison is 7% körül volt a csökkenés. Ami visszaesett, az elsősorban a gépberuházások. Az építési beruházásoknál sokkal kisebb volt a visszaesés. De ezt amúgy az építőipari adatokban is láthatjuk, az építőipar növekszik, és most már a rendelési állomány is bővül. Tehát a vállalatok alapvetően az építési beruházásokat még végrehajtják, viszont a gépberuházásoknál van egy ilyen tényező, hogy fokozatosan elhalasztják azokat. Emögött is elsősorban a külső kereslet gyengélkedése húzódik meg. Ezt abból láthatjuk, hogy két ágazat, az ipar és a szállítás raktározás ágazatban esett vissza leginkább a beruházások. Ezek azok a területek, amik leginkább exportfüggőek, akik leginkább függenek a külső kereslettől, például Németországtól. Előfordulhat, hogy a beruházások visszaesése mögött nem teljes elhalasztás húzódik meg, hogy gyenge a külső kereslet, most se termelnek kapacitásaikon a vállalatok, nagyjából ilyen 70% körül lehet a termelés, emiatt nincs szükségük új kapacitásra, nem kell bővíteni a termelésüket. Viszont lehetséges, hogy ez csak egy ilyen átmeneti tényező. A vállalatok beszerezték a gépeket, csak nem állították be termelésbe, nem aktiválták, így a beruházási statisztikában nem jelent meg. Nem volt rá szükségük, évekkel ezelőtt indították meg az aktuális beruházási folyamatokat, ez sok esetben nagyon hosszú időszakot is felölelhet. Például gépek esetén itt a KSH számai szerint nagyjából 70% a gépberuházásoknál, ami import. Ha külföldről kell beszerezni egy gépet, az hosszú folyamat lehet. Meg kell találni a megfelelő termelőst, kiadni neki a megrendelést, ő legyártja, ide szállítja. Ez akár másfél-két évet is igénybe vehet, tehát amilyen beruházásokat most elhalaszhatnak, azt akár két évvel ezelőtt is egy eléggé más gazdasági környezetben rendelték meg.
Magyarán, hogyha kereslet ingadozás van, a gépgyártás hosszabbsága miatt inkább bevállalja azt, hogy raktáron van a gép, vagy csak nem üzemelik be egy vállalat, mint hogy lemondja a megrendelést, a gépnek a megrendelését.
Igen, mert a vállalatoknál is megvan ez a bizonytalanság, hogy mi lesz a jövőben. Hogy tartósan gyenge lesz a külső kereslet, vagy akár a jövő évtől, vagy idővel felpattan a kereslet, és akkor szüksége lesz a plusz kapacitásra. És ebben a helyzetben az a vállalat lesz jobb pozícióba, aki azonnal tudja növelni a kapacitását. Míg az a vállalat, akinél nincs meg ez a kapacitás tartalék, az fejvesztve fog rohanni, hogy beruházzon gyorsan, hogy ki tudja használni a kereslet felpattanását.
Miből látszik, hogy egyébként sok gépet rendeltek, de ezek raktáron vannak, vagy nem üzemelték be őket? Milyen adatból lehet erre következtetni?
Alapvetően az import adatokat érdemes figyelni. Mint mondtam, a gépberuházások jelentős 70%-a importból valósul meg. Az import adatokban meg kisebb volt a visszaesés, mint azt a beruházások indokolták volna.
Mi az, amit inflációs téren vártok? Gondolom, itt is frissítettetek a makrogazdasági előrejelzésen. Ezt is lejjebb vittétek?
Az infláció az a pozitív meglepetés az idei évben. Gyakorlatilag a KSH által közölt adat hónapról hónapra az elemzői várakozások alatt van. Számítottunk rá, hogy lassul majd az infláció, azonban ez sokkal gyorsabban megy végbe, mint azt előzetesen vártuk. Arra lehetett számítani, hogy talán egy vagy két hónapban a jegybanki toleranciásávon belül alakul majd az áremelkedési ütem. Ehhez képest pont az ellenkezője valósult meg, csupán egy hónap volt július, amikor nem volt 4% alatt az infláció. Ezen belül is alapvetően eltérő folyamatok húzódnak meg. Ami visszafogja az inflációt, az egyrészt az élelmiszerárak. Itt az idei év adatai alapján nagyon kicsi, 2% körüli áremelkedés volt. Emögött is több tényező húzódik meg. Egyrésztről tavaly jóval kedvezőbb volt az időjárás, ez kedvező mezőgazdasági termelést eredményezett, nem volt élelmiszerhiány, kevésbé szorultak importra a kereskedelmi láncok. Az árfolyam is stabilabb volt, Tehát nincs az a nagyon jelentős árfolyam ingadozás, ami például 22-t jellemezte, ami kiegészülve a mezőgazdaság rossz teljesítményével jelentős importot igényelt, és így nagymértékű áremelkedést okozott. De másik oldalról is az árfigyelő rendszer szintén segített lenyomni az árakat. Ezzel kapcsolatban volt egy kutatásunk, ebben pont az jött ki, hogy 2024 februárjáig az árfigyelő rendszernek köszönhetően az élelmiszerinfláció 1,1% ponttal volt alacsonyabb, mint azt az árfigyelő nélkül bekövetkezett volna. De az, hogy a kereslet is visszaesett, nem olyan élénk, az is abba az irányba hatott, hogy a vállalatok nem tudnak olyan agresszíven árazni, mint a megelőző években. Mindez segítette azt, hogy az élelmiszerinfláció is alacsonyabb legyen. Szintén ez az alacsony kereslet járult hozzá ahhoz, hogy például a ruházati cikkek vagy a tartós fogyasztási cikkek esetében sem láthatunk nagymértékű áremeléseket. Alacsony a kereslet, vállalatok nem tudnak árat emelni, így is látható az, hogy a háztartások a nem létfontosságú fogyasztási cikkeket még elhalasztják. De egy másik tényező az is, hogy erőteljesen berobbant Magyarországra is ezek a külföldi webáruházak. Egyre több elérhető van, nagyon alacsony árakat kínálnak, és a fogyasztók jóval árérzékenyebbek lettek. Tehát gyakorlatilag például a ruházati cikket áruló boltok már nem csak egymással versenyeznek, hanem külföldi versenytársakkal is. Például a kínai webáruházakkal, akik pedig jóval alacsonyabb árat tudnak kínálni.
Nem tudom, hogy ez egyébként mennyire lesz hosszabb távon, azért nyilván ez nem annyira hasznos, főleg, hogyha ez boltok megszűnésével jár idehaza, független attól, hogy milyen árazással dolgoznak ezek a boltok. Az inflációnak a jelentősebb mérséklődését gondolom az is segítette, hogy az energiárak nem szabadultak el újra, főleg a földgáznál azért egy jelentősebb átcsökkenés volt. Ez mennyire, milyen mértékben segített?
Mindenképpen az ipari termelői árakban lehet leginkább, köszön vissza leginkább ez az energiaár. Tehát a lakosságot a rezsicsökkentés védi átlagfogyasztásig, de itt is látható egy olyan folyamat, hogy egyre több háztartás hajt végre energiahatékonyság beruházást, egyre kevesebben vannak az átlagfogyasztás fölött, amit szintén statisztikailag lejjebb viszi az inflációt. De vállalati oldalról is az látszik az ipari termelői árakban, hogy nincs költségoldali nyomás. Az energiát olcsóbban tudják beszerezni, mint egy évvel ezelőtt, ez pedig az ő oldaluk is csökkenti a költségoldali nyomást. Egyetlen egy tétel van az infláción belül, ami felfelé húzza azt. Ez pedig a szolgáltatások. Itt ugyanakkor nem költségoldali nyomás látható. Ami a szolgáltatásoknál elsősorban felfelé húzza az inflációt, az az egyes területeken megfigyelhető, visszatekintő infláció követő árazás. Tehát például a telekommunikációs szektorban vagy a bankszektorban több éves gyakorlat, évelején áraznak át a vállalatok, és a megelőző évi inflációt figyelembe véve határozzák meg az új árszintjüket. Tehát nem azt nézik, hogy mennyivel nőtt a költségük, vagy mennyivel fog várhatóan idén növekedni a költségük, és ezt jelenítik meg az árakban, hanem azt nézik, hogy országos szinten mennyivel nőtt az infláció, és ők is ennyivel emelik. Ez pedig, ennek pedig van egy ilyen visszacsatolása. Tehát több területen is még nem az idei árfolyamatokat láthatjuk, hanem a tavalyi évinek a visszhangját gyakorlatilag. Ez pedig felfelé húzza az árakat. Ez mindenképpen visszás szabályozói oldalról, gazdaságpolitika oldalról, valamint a fogyasztók szempontjából is. Vállalati profit maximalizálás áll mögötte.
Ráadásul emlékeim szerint egyébként még jog is van rá, főleg a telekommunikációs oldalon, mert egy jogszabály ezt lehetővé teszi, hogy az előző évi inflációval mindenképpen emeljenek. Akkor ez az idei jelentős inflációs csökkenéssel vélhet-e jövőre ez kifut, ez a hatás?
Igen. Évek óta alkalmazzák, ezért is nem lehető. Tehát nem most találták ki idén, hogy akkor tavaly inflációval, hanem évek óta ezt csinálják. Viszont ha a jövőre is megmarad ez a gyakorlat, most arra számítunk, hogy éves átlagban is 4% alatt marad az áremelkedés, akkor ez a plusz hatás már nem lesz meg. Tehát onnantól már a szolgáltatások is abba az irányba hatnak, hogy az infláció fokozatosan visszatérjen a célhoz. A szolgáltatások más részénél, például a turizmusban, viszont van egy ellentétes hatás. Évelején még attól tartottunk, hogy ahogy a gazdaság kezd egyre gyorsabban növekedni, úgy a vállalatoknál is visszatér ez az agresszívabb árazás. Ha a kereslet élénkül, akkor ők is majd megpróbálják ezt kihasználni, és árat emelnek. Hogy láthattuk, a gazdaság nem élénkült olyan ütemben, mint vártuk, emiatt nem is volt ez az áremelés, például a ruházati cikkeknél, vagy a tartós ipari cikkeknél. Viszont egyes területeken, például a turizmusban, vagy a szabadidő szolgáltatások terén látható egy nagyobb árazás. Tehát itt látható, hogy ahogy a turizmus is élénkül, itt jelentős növekedés van külföldi vendégek révén, a vállalatok is jobban emelik az árakat.
Akkor tulajdonképpen itt az a hatás nem érvényesült, hogy, mert a hírek szerint egyébként többen mentek külföldre magyarok nyaralni, hogy ez lejjebb szorította volna a belföldi árakat, egész egyszerűen azért nem, mert a külföldi turisták kereslete ezt pótolta?
Igen. A belföldi turisták esetén nagyjából az előző éves számokat láthatjuk, de mögött pont az húzódik meg, hogy egyre többen mennek külföldre. Tehát javul a jövedelmi helyzet, már nem csak a Balatont engedhetik meg maguknak a háztartások, hanem külföldre is mehetnek. Sőt, még van egy olyan hatás is, hogy a belföldi nyaralás olyan szinten drága lett, tehát az elmúlt évek áremelkedése miatt, hogy fejben ezt már úgy tekintik, hogy nem éri meg nekik. Tehát ilyen árak mellett még kicsivel 10-20%-kal drágábban már jobban megéri például Horvátországban nyaralni.
Mit láttok egyébként, akár mondjuk a jövő évre vonatkozóan? Persze még az idei évről beszélgetünk egy kicsit, de mennyire módosította például a jövő évi, akár gazdasági növekedési, akár inflációs várakozásait a makronóma miatt, hogy azért az látszik, hogy lassabb a kilábalás.
Jövő évit sokkal kisebb mértékben módosítottuk. Évelején még 4% fölötti, tehát 4,1-4,2%-os bővülés is előfordulhatott volna áthúzódó hatások miatt, most inkább ilyen 3,7%-ot várunk. Viszont itt is van egy jelentős kockázati tényező, a külső kereslet alakulása. A külső kereslet az elsősorban Németországot jelenti, a termékexporton belül 25%-os Németország részesedése, a szolgáltatás exporton belül meg inkább 20%. Tehát nagyon szorosan kötődünk Németországhoz, onnan viszont gyakorlatilag folyamatosan negatív hírek jönnek. Tehát lényegében 4 negatív híre jön egy, amit talán lehet pozitívan értékelni. Ha német konjunktúra indexeket nézzük, az mindenképpen negatív. Tehát a német vállalatok is nagyon negatívan látják a saját jövőjüket, és ezt a statisztikai adatok is alapvetően alátámasztják. Visszaesik az ipari termelés, a rendelésállományban is. Az elmúlt 2 hónapban láttunk valami felpattanást. Kérdés, hogy ez mennyire tartós, vagy csak néhány nagyobb megrendelés eredménye, hogy most 2 hónapja nőnek a német ipari rendelések. Ami mindenképpen negatív, hogyha a német vállalatok, például az autóipar bejelentéseit, kommunikációját hallgatjuk. Volkswagen koncern például jelentős leépítéseket jelentett be, terve van véve, nem tudni, hogy ezek tényleges tervek, vagy egyfajta fenyegetés a részükről a német kormányzat felé.
Mert miért lenne fenyegetés?
Hogy szükségük van a támogatásra, tehát a globális piacon hátrányba kerültek a kínai vállalatokkal szemben. A kínai vállalatok kiszorítják őket a meglévő piacukról, tehát Kínából is, valamint más területekről is. Alapvetően megvan ez a terv, hogy vámot kéne bevetni a kínai autók ellen, elektromos autók ellen, megvédeni az európai piacot. Ezt ugyanakkor a német vállalatok ellenzik. Tudják, hogy erre válaszol a kínai vezetés is vámokat vetne be, a saját piacát védje. Így pedig ők is kiszorulnának a kínai piacokról, valamint minden más piacról is. Versenyhátrányban vannak, mert nem kapják meg ugyanazokat a támogatásokat, amit például a német vagy a kínai vállalatok megkapnak a kínai kormányzattól. Ők is szeretnének állami támogatást, ami volt például tavaly elektromos autóvásárlásra. A német kormányzat adott támogatást a fogyasztóknak, hogy vegyenek elektromos autót, támogatva ezzel az elektromos átállást.
De ez a program megszűnt Németországban.
Igen, elsősorban költségvetési hiány miatt. Németeknél is akadmányos előírása hiány csökkentése, és azt, hogy a német kormány ezt elérje, itt az elektromos autók támogatását vágták vissza. Ez pedig azzal járt, hogy visszaesett a kereslet az elektromos autók iránt, miközben másik oldalról van egy szabályozói nyomás is, hogy 2035-ig ki kell vezetni a benzines autók értékesítését.
Hát meglátjuk, hogy majd ezzel a területtel mi lesz. Folytatjuk majd Molnár Dániellel, a Makronóm Intézet szenior makrogazdasági elemzőjével a híreket követően.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.